arról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben Kócsa Lászlóval, a Séf Parádé Főzőiskola üzletvezetőjével, hogy hogyan segíthet a főzés egy-egy munkahelyen, egy-egy csapatban, egy-egy teamnek abban, hogy jobban tudjanak együtt dolgozni. Jó napot kívánok!
Jó napot! A főzés most egy nagyon divatos dolog, olyan, ami összehozza az embereket. Tehát alkotni szeretnek együtt, főzni szeretnek együtt, meg enni szeretnek együtt. És gyakorlatilag az élményadás az a fő gondolat, ami mentén ez csapat épít. Egy nagy adag élményt kapnak, amit hazavisznek, egy hét múlva is, két hét múlva is, sőt, még fél év múlva is emlékeznek rá.
Hogyan tudja összetartani a csapatot, hogyan tudja mondjuk hatékonyabbá tenni nyilván a munkát?
A csapat hogy áll össze? Tehát, hogy azok, akik egyik nem dolgoztak együtt, vagy nem tudtak ügyesen, őket egybe rakjuk, és a főzés meg a közös alkotás mentén barátkoznak egymással, amit aztán a munkahelyre is hazavihetnek. Az élményen van hangsúly, egy közös élményt jól megélünk, és abból hogy mondjam, muníciókat teremtünk a mindennapokra, hogyha visszamegyünk a munkahelyre.
Magyarországon nem tudom, hogy mennyire gyakori, illetve azt sem tudom, hogy külföldön ez mekkora sláger.
A tréning mint műfaj a sláger Magyarországon. Külföldön vannak már kezdeményezések, Európában több helyen tudok, Amerikában is tudok párról, de pár évesek, tehát mondjuk Párizst ismerem, ott az utóbbi 3-4 évben nyílt 3-4 darab körülbelül, tehát nagyon újszerű.
Nyilván nem mindegy az sem, hogy az ember mit főz, illetve hogy milyen feladatot kap a konyhában.
Rájuk van bízva, hogy ki mit csinál. Az nagyon fontos, és ez talán átvihető így a munkavilágába is, hogy hát a főzés az nem csak abból áll, hogy kavarok, meg aztán megeszem, meg tálok, hanem nagyon sok a bevásárlás, előkészítés, megtervezés. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami nem is annyira a legszebb, meg így legjobban előtér van, hanem kicsit ilyen back-office jellegű, vagy ilyen háttérmunka jellegű, támogatás jellegű, ami a főzésnél ugyanúgy megvan, mint a munkában.
Lehet, hogy mondjuk én nem lennék jó alany erre, mert hogyha én főzök, bemegyek a konyhába, akkor nem szeretem, hogyha vannak körülöttem. Szeretek mindent én csinálni az elejétől a végéig, tehát itt a mosogatást is beleértve a tálaláson kívül mindent, és nem szeretem, hogyha mondjuk az én elképzelésembe belenyúlnak.
Ez egy megközelítés, de amikor ugye többfajta fogást kell csinálni, ne adj Isten, nagyiségben és kevés idő alatt, akkor muszáj egy csapatban együtt dolgozni, és ez megint egy olyan, ami a munkában is így van, tehát lehet valaki egyéni harcos meg csak úgy csinálni. El is lehet vele jutni valameddig, de a csapatban dolgozás az ugyanúgy történet a főzésnél, és fontos. Mondom, főleg, ha nagyobb adag van, akkor csak úgy lehet utolérni magunkat, hogyha együtt dolgozunk, és mindenkit bevonunk.
Mondjuk persze egyből ellent is fogok mondani magamnak a következő példával, amikor mondjuk nem a konyhában otthon, a szűk közegben teszem ezt, vagy tesszük ezt, hanem mondjuk egy kerti partik keretében, akkor viszont már tényleg jó, hogyha az embernek segítenek, és együtt tud valakivel alkotni.
Az is fontos, hogy van egy hangulatos hely, aminek tényleg van egy, így alapozza azt, amiről az egész szól, ez az élményszerzés közösen. Meg az ételek, ugye előbb kérdés volt, az ételek is olyanok, hogy egy nagyon komoly listából lehet válogatni. Hát amit inkább választanak az ügyfelek, az egzotikus, tehát táj, indiai, ázsiai, arab, olyasmik, amit nem minden sarkon lehet főzni, és ilyen szempontból nagyobb kihívás is megfőzni, mint nem tudom, bográcsost, mert az nyilván lehet így egy önerőből is akár.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Gál Katalinnal, a Vince kiadó ügyvezető igazgatójával a Hozzávalók főzési alapanyagok nagykönyve című kiadványról fogunk beszélgetni, csókolom. Előjáróban annyit erről a könyvről, hogy 384 oldalon csoportosítja különböző apanyagokat, főzéshez használt élelmiszereket.
Rengeteg, de elmondanám előjáróba, hogy hogyan jutottunk ehhez a könyvhöz. Az úgy történt, hogy a családdal tavaly Tájföldön nyaraltunk, és bementünk egy étterembe, amit kinéztünk a Bédekerből, hogy nagyon ajánlják, mert autentikus táj étterem, ahol is elolvasva az étlapot tanácstalanul kezdtük nézni, hogy vajon most mit fogunk kapni, ha erre mutatunk rá, ha arra mutatunk rá. És megpillantottuk segédanyagként kitéve az étterembe ezt a könyvet, amiből föllapozhattuk és beazonosíthattuk azt az ételt, amit rendeltünk kép alapján, hogy milyen alapanyagokból készült valójában. Ebben a könyvben a világkonyha fejezetnél, ahol külön az ázsiai hozzávalókat is taglalja a könyv, ott voltak találhatók ezek a tájföldi finomságok. Tulajdonképpen a könyvnek az a struktúrája, hogy a fűszerektől olajok, margarinok, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, gabonafélék, halak, tengergyümölcsei, húsok, feldolgozva nyersen, szárnyasok, vadak, italok és egzotikus konyháknak az alapanyagait szedi csokorba, oly módon, hogy megjelenik az anyag képe, alatta leírva, hogy miről van szó, és a, mondjuk a gyógynövényeknél, növényeknél természetesen a latin név is, hogy még egyszerűbb legyen, és egy rövid ismertetés arról, hogy mi is ez a növényállat alkotórész, és mire használható. Csak ilyen egész egyszerűen, mit tudom én, például lóbab, amit disznóbabnak is neveznek, puha szőrös belseje van, általában kifefogyasztják, főzve, de nagyon jó párolva is. Tehát le is írja azt, hogy mi a funkciója annak a hozzávalónak.
Azt tudja, hogy hányféle alapanyag hozzávaló található a könyvben?
Nem tudnám megmondani. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok, de és már azt is tudom, hogy mi az, ami nincs benne, de azt nem árulom el. De most, amikor tényleg a szupermarketekben vagy piacokon olyan gyümölcsök, állatok kerülnek a szemünk elé, amiket azelőtt nem nagyon értünk el itthon, szerintem van azonosító jelentősége a könyvnek, mert például azt, hogy passió gyümölcs, azt ugye most már tudjuk, és látjuk, hogy milyen, de az, hogy honnan való, hogy ez egy kúszó növény, hogy édes savanykás, hogy lehet belőle kompótot is csinálni, a vadakhoz nagyon jó. Én kerestem a könyvben olyan alapanyagokat, amiket úgynevezett magyar alapanyagnak deklarál ez a nemzetközi kiadvány, és találtam néhányat, amit megosztanék. Ilyen például a fehér csúcsos paprika, az a zöld paprika, amit mi igazán szeretünk, amit mi úgy hívunk itthon, hogy a cecei paprika. Akkor megtaláltam ebben a gyulai kolbászt, és a téli szalámit, amit szintén magyarnak mondanak, azon kívül a halaknál a fogast és a süllőt, és a debrecenit a feldolgozott húsoknál.
Az biztos, hogy több ezer alapanyag hozzávaló megtalálható a könyvben, és említettem, Katalin, hogy milyen rendszerben vannak ezek csoportosítva, és minden fejezet elején van egy ismertető arról, hogy ezek a fűszerek, vagy ezek a hozzávalók, alapanyagok hogyan illenek az ételekbe, mire használják őket, hogyan egészítik ki az ételeket.
Igen, most én például néztem a tejtermékeket, sőt egy bizonyos fokú ajánlást is tartalmaz, mert ugye most már mi is nem feltétlenül csak magyar terméket vásárolunk abból, amiből van magyar, mert a tejterméknél hangsúlyozza a könyv, hogy a vajaknál, akinek módjában áll, válassza a francia vagy a dán fajtákat, mert az nagyon finom, de sózottban az angol falusi vaj a legfinomabb. Én például ma írvajat vettem egy boltba, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit tud az írvaj.
Hirtelen fölcsaptam a könyvet a 144. oldalon, és itt éppen a málnák meg a szederfélékről ír ismertetőt, és hát azért bizony-bizony azok számára is okoz ez meglepetést, akik szerintem rendszeresen alkalmaznak egy-egy alapanyagot, például málnából 5 fajtát mutat be, illetve szederből 12 félét.
Igen, hogyha jár kertészetbe, nagyon érdekes módon ez ismerik ezeket a fajtákat. Én próbáltam telepíteni, olyan szedret kerestem, amik nem szúr, és könnyű róla lefedni a szedret, ha beérett. Ugyanakkor fut is, de mégis van neki törzse. És ezt így előadtam a kertészetbe. Helyből ajánlották azt a fajtát, amelyik megfelel ezeknek a kritériumoknak, mert valójában a szedrek jelentős része szúrós szárral rendelkezik.
És hát ami még nekem nagyon tetszett ebben a könyvben, az éppen az, hogy mondjuk nagyon sokszor előfordul velem, hogy valamilyen alapanyagot, egy fűszert megkívánok, hogy azzal szeretnék valamit készíteni. Hát ez a könyv ez éppen ebben segít, hogy az ember kikeresi, megkeresi, fölcsapja, és akkor kap jó néhány példát, receptek nélkül ugyan, de jó néhány példát arra, hogy mit készíthet, ha éppen azt az alapanyagot kívánja.
Igen, és a fűszernövényeknél figyelemre méltó, hogy a magyar konyha most újra gazdagon használ zöld fűszereket, és a nagy hipermarketekben kaphatóak cserében ezek a zöld fűszerek. Én számomra rengeteg kellemes meglepetést tartogatott, és az az ötlet, vagy az a pillanatnyi hangulat nem múlt el, ami a tájétteremben elkapott, hogy ezt a könyvet meg kéne csinálni magyarul. Mert akkor például, hogyha leküldöm a gyereket, hogy szerezzem be száraz tésztát, mert a tészta jól megy nálunk, és elmondom neki, hogy én most jobb szeretnék farfallinét, és nem farfallonéből készíteni a pesztós tésztát, akkor ő megkérdezi tőlem, hogy mi a különbség a kettő között, és akkor elmondom, hogy nézd ide, itt van a könyv, a farfalle nagyobb méretű változata, ez a farfallone, és tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy kis masni, és hogyha megy a boltba, akkor ő ezt be tudja könnyedén azonosítani.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A hírek után beszámolunk a Szatmár Beregi Szilva útról, Liptai Zoltán mesterszakáccsal pedig a sitake gombáról beszélgetünk.